Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, szeretett testvéreink, és igen fejlett technológiával megáldott testvéreink. Dicsőség az Úrnak. Lehet, hogy egy nagyobb fül kellene ehhez. Csupa fül vagyok, az igére én is. Dicsőség az Úrnak. Tehát köszöntelek még egyszer benneteket a gyülekezet nevében is, családom nevében is. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Mikor Sándor meghívott, azóta csak a vágy növekedett bennem, hogy itt lehessek veletek. És már alig vártam, hogy meglássalak így is benneteket, mert szoktalak benneteket látni időnként, gyakorlás, próbák, imádkozás, minden egyéb. De úgy az Isten tiszteletem már nagyon-nagyon vágytam, hogy együtt imádhassuk a mi Urunkat, Jézus Krisztust. És örülök, hogy most elérkezett ez az időszak. Szeretnék egy különleges szolgálattal elétek járulni. Nem tudom, hogy hallottátok-e már ezt az üzenetet. Minden esetre nekem nagyon-nagyon sokat jelent. A mennyasszony ősi titkáról szeretnék beszélni. Úgyhogy vegyétek elő a jegyzetfüzeteteket, mert olyasmiről lesz szó, ami elgondolkodtató, olyan, amit nagyon sokszor át kell gondolni, át kell imádkozni, hogy minden, amit Isten abból üzenni akar, az kijöjjön a mi életünkben, és azért is nagyon-nagyon fontos, mert ez alapján megértjük, hogy mit is csinál velünk itt a Földön Isten. Az ige, amit szeretnék olvasni, és most feltételezem, hogy mindenki Biblia ismerő ember a gyülekezetbe, nem friss megtért, de remélem, hogy mindenki érteni fogja ezt a mai szolgálatot. Az 1 Mózes könyvéhez szeretném, hogyha hajtanátok, a 24. részhez, és kedves Sándor barátomnak is köszönöm, hogy meghívott, hogy itt lehetek. Mi nagyon jól megvagyunk az utcánkban, van egy búzavirág utca, ő az alfa, én vagyok az omega. Ő az első, én meg az utolsó hát. Dicsőség Istennek. És aki köztem van, az mind az Úré lesz. És középen van a dicsőítés, meg az imádat. A másik végén is van imádat és dicsőítés, de az egy másik utca. Az mondjuk a megszentelés utcája, mondjuk. Megengeditek, hogy az egész történetet elolvassam. Elég hosszú, de muszáj lenne, hogy elolvassam. Egyébként nagyon gyönyörű történet. Ábrahám feleséget hozat a fiának, Izsáknak. És ez egy annyira szép történet, úgyhogy el fogjuk olvasni. Gyertek velem ebben az ige olvasásban. Első verstől. Ábrahám pedig vén, élenvedett ember volt, és az Úr mindenben megáldotta Ábrahámot. Mondta azért Ábrahám az ő háza öregebb szolgájának, aki őnéki mindenében gazda volt, tedd a kezed a tomporom alá, hogy megeskesselek téged az Úrra, a mennynek Istenére és a földnek Istenére, hogy nem veszel feleséget az én fiamnak, a kananeusok lányai közül, akik között lakom, hanem elmész az én házamba és az én rokonságom közé, és onnan veszel feleséget az én fiaimnak, fiamnak, Izsáknak. És mondta pedig őnéki a szolga, hát ha az a lány nem akar velem eljönni a földre, ugyan visszavigyem én a te fiadat arra a földre, ahonnan kijöttél. És felelnéki Ábrahám, vigyázz, az én fiamat oda vissza ne vidd. Az Úr az égnek Istene, aki engem kihozott az én atyámnak házából, és az én rokonságomnak földjéből, aki szólt nékem, és megesküdött nékem mondván, ha te magadnak adom ezt a földet, elbocsátja az ő angyalát előtted, hogy onnan védj az én fiamnak feleséget. Hogyha pedig nem akar a lány te veled eljönni, mentes leszel az én esketésem alól, csak hogy az én fiamat oda vissza ne vidd. Veti azért a szolga az ő kezét az ő urának, Ábrahámnak tompora alá, megesküvék neki egy dolog felől. És vett a szolga 10 tevét az ő urának tevéi közül, mert az ő urának minden gazdagsága az ő kezébe volt, és elindula. Felkele tehát, és elmenem Mezopotámiába, a Náhor városába. És megpihenteti a tevéket a városon kívül egy kútfőnél, és este felé, amikor a leányok vizet meríteni járnak, és mondta, Uram, én uramnak, Ábrahámnak Istene, hozd el én még ma, és légy kegyelmes az én uram Ábrahám iránt. Imé én a vízforrása mellé állok, és e város lakosainak leányai kijönnek vizet meríteni. Legyen azért, hogy amely lánynak azt mondom, hajtsd meg a te vedredet, hogy igyam, És azt mondja, így áll, sőt a te tevéidet is megitatom, hogy azt rendelted légyen a te szolgádnak, Izsáknak, és erről ismerjem meg, hogy irgalmasságot cselekedtél az én urammal. És lőn, hogy minek előtt elvégezte volna a beszédet, imé jön vala Rebeka, Bétuel leánya, aki Mikálnak, Ábrám testvérének, Nákor feleségének volt a fia, és pedig a vedrével a vállán. A lány pedig felette szép ábrázatú volt, szűz, férfi még nem ismerte őt, és aláméne a forrásra, és megtölti a vedrét, és feljöve. Akkor a szolga elejébe futamodék, és mondta: kérlek, adj innom nékem egy kevés vizetet a vedredből. Azt pedig mondta: így áll, uram, és sietségével leereszti a vedret az ő kezére, és inni ad a néki. És mondta, minek után eleget adott néki inni, a mondta: a te tevéidnek ismeritek, míg eleget nem isznak. És sietett, és kiüríti a vedrét a vájúba, és imét elfuta a forrásra meríteni, és merite mind az ő tevének. Az ember pedig álmélkodva nézett rá, vesztek hallgata vala, tudni akarván, vajon áldottá teszi az Úr az ő útját, vagy nem. És lőn, amikor a tevék már eleget ittak, elővett az ember egy aranyfüggőt, amelynek súlya fél siklus, két karperecet, amelynek súlya 10 arany. És mondom: kinek a leánya vagy te? Kérlek, mondd meg nékem, van-e a te atyádnak házába hálásra való helyünk? Azt pedig felele néki: Bétuel leánya vagyok, a Milka fiáé, akit ő Nákhornak szült. És azt mondám: szalma is, és abrak is bőven van minálunk, és hálásra való hely is van. És meghajta azért magát az ember, és imádá az Urat. És mondta: áldott az Úr az én uramnak, Ábrahámnak Istene, aki nem vonta meg az irgalmasságát és hűségét az én uramtól. Az Úr vezérelt engem az utamban, az én uram atya fiának házához, és elfut azon közben a lány, és elbeszéli az anyja házába, amint ezek történtek. Vala pedig Rebekának egy bátyja, akinek neve Lábán volt, és kifutott Lábán ahhoz az emberhez, a forráshoz. Mert mikor látta a függőt és a pereceket az ő hugának karjain, és hallotta a hugának, Rebekának beszédét, aki ezt mondja vala: így szól a nékem az a férfiú, akkor méne ki a férfihoz, és imé ott áll a tevék mellett a forrásnál. És mondta: jöjj be, Istennek áldott embere, mit állasz idekin? Holott én elkészítettem a házat, és a tevéknek is van hely. Beméne azért a férfi a házhoz, ő pedig lenyergeli a tevéket, és ada a tevéknek szalmát, abrakot és vizet is az ő lábait megmosására, és az emberek lábainak, akik ő vele voltak. És ennivalót tevének elejébe, de ő mondta: nem eszem, amíg el nem mondom az én beszédemet, és szóla. Mondd el. Mondd azért: én az Ábrahám szolgája vagyok. Az Úr pedig igen megáldotta az én uramat, úgyhogy nagyjá lett, mert adott néki juhokat, barmokat, ezüstöt, aranyat, szolgákat, szolgálányokat, tevéket és szamarokat. És Sára az én uramnak felesége fiat szült az én uramnak az ő vénségében, és annak adá mindenét, amilyen van. Engem pedig megesküdtetett az én uram mondván: ne védj feleséget az én fiamnak a kananeusok lányai közül, akiknek földjén én lakom, hanem menj el az én atyámnak házához és az én rokonságom közé, hogy onnan védj feleséget az én fiamnak. Mikor pedig ezt mondám az én uramnak, hát ha nem akarna velem az a leány eljönni. És mondanékem: az Úr, akinek az én a szín előtt jártam, elbocsátja az ő angyalát veled, és áldottá teszi a te utadat, hogy feleséget vehess az én fiamnak az én nemzetségem közül és az én atyám házából. Csak akkor leszel fölmentve az esketésem alól, ha elmész az én nemzetségem közé, és ha nem adják oda, mentes leszel az én esketésem alól. Mikor ma a forráshoz érkezém, mondék: Uram, én uramnak, Ábrahámnak Istene, vaj, ha megállnonád az én utamat, amelyen járok, és imé én a forrás mellett állok, és legyen, hogy ha ez a hajón, aki kijön vizet meríteni, és akinek azt mondom, adj inni nékem egy kevés vizet a vedredből, és azt mondja nékem, te is így áll, és a tevéidnek is meritek, az legyen a feleség, akit az Úr, az én uram fiának rendel. Én még el sem végeztem az én szívembe a beszédet, és imé kijön vala Rebeka a vedrével a vállán, és leméne a forrásra merite, én pedig mondék néki: adj innom, kérlek. Ő pedig sietett, leereszti az ő vedrét, és mondta: így áll, sőt a tevéidnek is inni adok, és én ivám a tevéknek is, és inni ada. És megkérdezem őt, és mondé: ki leánya vagy? Ő pedig felel, Bétuel, Nákor fiának lánya vagyok, akit Milka szült vala ő néki. Akkor a függőt az orrába és a pereceket a karjaira tevém. Meghajtván azért magamat, imádám az Urat, áldám az Urat, az én Uramnak, Ábrahámnak Istenét, aki engem igaz úton vezérelt, hogy az én Uramnak, Uram atya fiának leányát vegyem az ő fiának feleségül. Most azért, ha szeretettel és hűséggel akartok lenni az én Uramhoz, mondjátok meg, ha pedig nem, adjátok tudtomra, hogy én vagy jobbra vagy balra forduljak. És felel a lábán, Bétuel, és mondanának, az Úrtól van-e dolog? Nem mondhatunk neked sem jót, sem rosszat. Ímé előtted van, Rebeka, vegyed, menj el, legyen felesége te urad fiának, amint az Úr elvégezte. És lőn, amint hallja vala Ábrahám szolgálja azoknak a beszédét, meghajtá magát a földig az Úr előtt. És hozzá elő a szolga ezüstedényeket, aranyedényeket, ruhákat, és adá azokat Rebekának, drága ajándékokat adá az ő bátyjának is, és az ő anyjának. Evének azután is ivának, ő és a férfiak, akik ővele voltak, és ott hálának. Mikor pedig felkelének, reggel mondta, bocsássatok el engem az én Uramhoz. Mondta pedig a lány, bátya és anyja, maradjon velünk a lány még 10 napig, aztán menjen el. A szolga pedig mondanék ki, ne késleljetek meg engem, holott az Úr áldottá tette az én utamat. Bocsássatok el azért engem, hogy menjen az én Uramhoz. És mondának akkor, hívjuk elő a lányt, és kérdezzük meg őt. És szólíták ezért Rebekát, és mondának neki, akarsz-e elmenni a férfiúval? És mondta, elmegyek. Elbocsálták azért Rebekát a húkat, és az ő dajkáját, és Ábrahám szolgáját, és az ő embereit. És megáldák Rebekát, és azt mondják neki, te mi húgunk, szaporodjál ezerszer ezer való ízig, és bírja a te magod az ő ellenségének kapuját. És felkele Rebeka, és az ő szolga leánya, és felülének a tevékre, követék azt a férfiút, és vivé a szolga Rebekát, és elméne. Izsák pedig visszajöv vala a lakhai rói forrástól, és lakott a déli tartományban. És kiméne Izsák este felé elmélkedni a mezőre, és felemeli a szemeit, és látta, hogy imé tevék jönnek. Rebeka is felemelte a szemeit, meglátta Izsákot, leszállt a tevéről, és mondta a szolgának, kicsoda az a férfiú, aki a mezőn előnkbe jön. A szolga pedig mondta, az én uram ő. Akkor fogta a fátyolt, elfedezi magát, és elbeszéli azután a szolga Izsáknak mindazokat a dolgokat, amelyeket cselekedett. Izsák pedig bevitte Rebekát Sárának, az ő anyjának sátorába, és elvevé Rebekát, és lőn néki felesége, szereti őt, sőt, megvigasztalódik Izsák az ő anyja halála után. Áme. Egy baratoni igeolvasás. Tehát a mennyasszony ősi titkáról szeretnék beszélni nektek, ami az én szívemet nagyon megdobogtatja, és tudom Isten igéjéből, hogy Jézus Krisztus szívét is az egyik dolog, ami megdobogtatja, hogy mikor jöhet vissza a feleségéért, a mennyasszonyáért. El tudjátok képzelni, hogy egy vőlegény minden nap erre gondol? Hogy mikor hozza már a szolga az ő feleségét? Minden nap arra vár, hogy mikor érkezik már el, és az atya is ezt várja, hiszen tudjátok, hogy az atya örömet akar szerezni a fiának, és a legjobbat készítette a számára, a legjobbat kereste ki számára. És ez egy nagyon izgalmas történet, és ezért Jézus Krisztus ugyanígy van velünk, az ő mennyasszonyával. Nagyon-nagyon várja már végre, hogy meglássam bennünket. És egy kicsit, hogy megértsük a történetnek a hátterét, egy kicsit visszább megyek, egészen addig, amíg két édesapa szerződés köt. Ugye ismeritek a Bibliában Ábrahám, Izsák, a mennyi atya szerződését, amikor az Isten fölkeresi Ábrahámot, mint a földi édesapát, és egy szerződés, egy ajánlatot ajánl neki, aminek a lényege az, hogy ha te ideadod a fiadat én érettem, akkor azon a napon, ugyanazon a helyen, a Mória hegyén, majd én is odaadom 2000 évvel, vagy még később az én fiamat az emberiségért. És ott van egy földi édesapa, aki a fiát megnyeri, az egyetlen egy fiát, és ott gondolkodik, de aztán tudjátok, szereti az Istent, Ábrahám, és tudjátok, milyen szívszorító, hogy olyan sokat várt a fiára, annyira kedves neki ez a fiú, és mégis odaadja, elindulnak 3 napon át, és a 3. nap odaérkeznek a hegyhez, és aztán pedig dicsőség az Istennek, hogy ott hagyják a szolgákat, és 2 a fiú és az atya fölmennek a hegyre. És hogy fölmennek a hegyre, Ábrahám azt a kijelentést teszi előtte, hogy vissza fogunk térni, és majd az Isten gondoskodik az áldozatról. Emlékeztek? Fölmennek, a fiú kérdezi, hogy atyám, itt van a tűz, itt van a fa, amit végig a napok során a hátán cipelt. Emlékeztek a Jézus keresztjére, amit ő ott cipelt a hátán. Minden azért történt úgy ott a Golgotai hegyen, mert Ábrahámnak a fia ezt már így végigélte a földön. És hogy vitte ezt a fát a hátán, ugyanúgy Izsák is vitte, és azt mondja, imhol a fa, a tűz is ott van nálad, de hol van az áldozat? És el tudjátok képzelni, amikor azt mondja Ábrahám a fiának, fiam, add ide a kezedet. Megkötözte. És Izsák odaadta a kezét. Emlékeztek arra, amikor a Golgotai kereszten Jézus önként tette a kezét rá a fára. És aztán tudta a fiú, én leszek az áldozat. És fölfeküdt. Fölfeküdt a fára, az édesapja elővette a fiára a kést, fölemelte, és készült lesújtani. Én hiszem, hogy Izsák becsukta a szemét, és azt mondta, az apám annyira szeret engem, hogy tudja, mit csinál. Az apa azt gondolta, hogy az Istent jobban szeretem a fiamnál, és az Isten képes arra, ha odaadom a fiamat érette, a zsidók 11-ben írva van erről, a hithőseiről, hőseinél olvassátok majd el, akkor ő fel fogja támasztani őt. Én most megölöm őt, Istenért, ő pedig olyan hatalmas Isten, hogy fel fogja támasztani, és vissza fogunk térni együtt. És így készült, éppen az utolsó pillanatban megszólal az Isten, a mennyei édesapa, meg 2 szintér van, a földi, meg a mennyei. Megszólal a mennyei édesapa, állj meg Ábrahám, most már tudom, hogy Isten félő vagy. Most már tudom, mit jelent, hogy Isten félő, hogy minél jobban szeretsz engem, és féltél engemet megbántani, és inkább a legdrágábbat is odaadtad volna érettem azért, hogy nekem kedvezzél. Annyira szerettél engem, ezért állj meg. Én gondoskodtam az áldozatról, ott van a tüskés, bozódva, megakadva a kos, azt áldozzad fel a fiat helyett, és úgy is történt, feláldozta Ábrahám a fiát. És 2 együtt visszatérnek, és a szolgák látják, hogy valóban visszatértek, és megtörtént az áldozat. Megtörtént az engesztelés. Dicsőség Istennek. Innen megy a történet, és amikor ide érkezünk ehhez a történethez, akkor ez már megtörtént. És tudjátok, hogy a Golgotai kereszten, amikor a Jézus Krisztus odaadta az életét, akkor eljött, hogy megváltsa az emberiséget. Dicsőség Istennek. És ott akkor a mennyei atya ott nézte a fiát. El tudjátok képzelni, hogy a kereszten, mikor ott függött égig és föld között a názareti Jézus Krisztus, mit élt át az ő édesapja? Mert tudta, hogy ő nem fogja megállítani a kést. Tudta, hogy itt nem fog véget érni, meg fog halni a fia. És megengedte, hogy megverjék őt, keresztre feszítsék, megengedte, hogy ott szenvedjen, és a fia a halál tusájával nem meggyűlölte az apját, nem hibáztatta az apját, hanem azt mondta Jézus Krisztus ott, annyira szerette az apját, ez egy első osztályú, kitűnő fiú volt, és ma is az, Jézus Krisztus. Azt mondta, atyám, a te kezedbe teszem le a lelkemet. Mekkora szeretet ez, fel tudjátok fogni? Milyen mély dolog ez, hogy az atya adja oda, hogy megöljék a fiát, és mégis az édesapa kezébe teszem le a lelkemet. Hatalmas szeretet. Micsoda bizalom. Micsoda mély szeretet, amit az ember csak akkor tud megérteni, hogyha ezt a titkot érti, és Istentől kap egy kijelentést, az Isten szeretetére. Nincs a világon nagyobb erő a szeretetnél, Isten szeretetének. Tudtok egy ámen mondani? Nincsen nagyobb. Isten szeretet a legnagyobb erő a világon. És így történt, és akkor tudjuk, hogy Jézus odaadja az életét, ott szenved, ég és föld között, és megtörténik a megváltás, és itt a történetben már ott tartunk, amikor újra a fiú együtt sátorozik az apjával. Tudjátok, hogy a Jézus jelenleg együtt sátorozik az apjával. Ágya, mondtok ámen. Fönt van. És akkor az édesapa azt mondja, van még egy nagy feladatom, most pedig a fiamnak feleséget szerzek. Előtte oda adtam az Istenért a fiamat, de a mennybe meg fordítva mondaná a mennyi atya, oda adtam a fiamat az emberiségért, most pedig belőlük a legjobb részből fogok neki szerezni egy feleséget. Innen indul a történet. Nem haragusztok, hogy ezt elmondtam, ezt a háttér? Dicsőség a mennyei atyának, akinek a fia ott van, és tudjátok, már ott tartunk jelenleg, mert a történetben mindenki érti, ugye Ábrahám az atyát jelképezi, Izsák a fiút jelképezi, Jézus Krisztus jelképezi, a szolga kicsoda? A Szent Szellem. És ez nagyon fontos, hogy ezt megértsétek, hogy a Jézus után a legmegbecsült személy a mennyben a Szent Szellem. Az a szolga, akire a mennyi atya mindenit rábízta. Tudtok ti olyan szemét, akire a mennyi atya mindent rábízott? Nincs már, csak az Isten szelleme. Az a drága szolga, aki szolgálja Istent itt a földön, és feleséget keres Izsáknak. Aki el lett most küldve, hiszen az atyával együtt sátorozik most a fiú. A fiú várja, hogy az atya hozasson neki feleséget. És a szolga pedig, a Szentlélek, a drága, isteni szolga, aki Isten maga, hiszen mindent birtokol, ami az Ábrahám javai volt, tehát a Szentlélek mindenhez hozzáfér, mindent birtokol, ami a mennyi atyának van. Tudtok egy ámen mondani? Ő jött el, ez a drága személy, és innen indulunk a történetben, és engedjétek, hogy végigvegyük, és annyira gyönyörű dolgok vannak ebben. És mikor ezt megérted, akkor rájössz arra, hogy micsoda kiváltságos ember vagy, hogy te érted, érkezett valaki, és a legszebbet, a legjobbat vásárolta meg, és amikor az első karferecet rátette, Rebekára, és az első gyűrűt ráhúzta, az volt az eljegyzési ajándék. Az volt a megtérés. Onnastól kezdve Rebekáért már a Szentlélek felelt. És soha nem látta addig a fiút, soha nem látta az atyát, mindent vakon kellett csinálnia, és úgy kellett végig menni az egész élet útján, úgy kellett eljönni a családjától, úgy kellett mindent elhinni az atyáról és a fiúról, és sose látta őket személyesen. Csak a szolga mondta el, hogy ki az atya, csak a szolga mondta el, hogy ki a fiú, ugye milyen izgalmas? Sőt, ott kellett hagyni a családját, és majd beszélünk a 10 tevéről is. Nagyon érdekes. Tehát a fiú ott van az apával, a Szentlélek megfogadja, hogy amikor megérkezik a földre, akkor megkeresi a fiúnak a feleséget. Dicsőség Istennek. Figyeld meg, hogy nem akárkit keresett meg, a legjobbat kereste meg. A történet ott folytatódik, hogy megrakja a 10 tevét. Szerintetek hány mázsa, vagy hány kiló kincs fér 10 tevére? És miért pont 10? A 10-es száma Bibliában az ítéletnek a száma. Amikor az Isten a 10-es számot használja, akkor mindig akkor használja, amikor megítéli a jót, vagy a gonoszt. Ezért 10 csapás is van, de Dánielnél 10-szerte okosabb volt mindenkinél. Tehát az meg az áldásnak a jele. Tehát aki az Urat követi, az 10-szerte okosabb. Aki pedig Isten ellensége, az 10 csapás lesz. Egyiptom annak idején 10 csapással lett megverve, akik Isten ellenségei voltak, akik lázadtak Isten ellen, megtapasztalták Isten ítéletét. Dánielék, akik Istenhez hűségesek voltak, Sidrák, Misák és Abednégó odaadták az életüket, még az életüket se kimélték, Isten 10-szerte okosabbá tette őket, dicsőség Istennek. De ott van a 10 szűz. És sorolhatnánk, végigvehetjük a Bibliát, a 10 szűzből is, az is az ítélet száma, Isten megítélte őket, hogy ki az a tiszta és szent, és ki az, aki nem tiszta és szent. És azt tudjuk, hogy mennyi volt az, amelyik azt mondja, hogy okos. 5. Jó, mondjátok. Tehát 5 volt az, aki a másik 5 nem. És sorolhatnánk végig ezeket a dolgokat, de a 10 teve az ítéletnek a száma, hogy megérkezett a Szentlélek, Istennek a szolgája, megrakva 10 tevével, annyi kincsel, ajándékkal, árral, értékkel, drága ruhával, amit egyrészt 3 okért hozott. Az első ok, amiért hozott a Szentlélek, azért, hogy megvásárolja a mennyasszonyt. Újra. Mert Jézus is vásárolta a mennyasszonyt, de a Szentlélek is vásárolja. azzal az eljegyzési ajándékkal, amivel a fiú jegyzi el. Tehát ez nem a saját eljegyzési ajándéka, hanem amit az atyától hozott. Aztán ott vannak a drága ruhák. Hányan tudjátok, hogy mi felöltözünk? Rajtunk nem csak a Jézus Krisztus igazság palástja van, most jelenleg mindannyiótok igaz emberek vagytok, ámen, akik megtértetek, mindannyian igazok vagytok. Miért? Mert rajtunk van a Jézus palástja, és a Jézus palástja azt jelenti, hogy ő benne, ő által, ami megigazultunk. Az ő igazsága a mi igazságunk. Mert amikor megkeresztelkedtünk, akkor az ő halálába, feltámadásába keresztelkedtünk meg, és ez azt jelenti, hogy az ő igazság az én igazságom lett. Az ő szentsége az én szentségem lett. Ez az ajándékba adott szentség addig, amíg végbe nem megy a nekünk tulajdonított szentség. És utána az van megírva, hogy a mennyasszony majd föl fog öltözni, nem csak egy palást lesz rajta, amivel letakarjuk a régi ruháját, a régi életét, hanem átöltözik fehér ruhába. A palást alatt is fehér ruha lesz, és a fehér ruha az már az ő cselekedete, amit ő végzett el, és ő csinált meg a Szentléleknek az utasítása alapján, mert a szentek igazságos cselekedete a fehér ruha. Ebből készül a fehér ruha. Dicsőség Istennek. Tehát a szolga tisztevét megrakott ilyen ruhákkal. Olyan ruhákkal, amivel át akar bennünket Isten öltözteti. Mondtok egy ámen. Olyan, amivel fel akar minket ékesíteni. Hozott az egyik ok ez. A másik, tehát az első ok az árk. Ugye adott ajándékokat az embereknek. Aztán, amit fizetett ezért a mennyasszonyért. Aztán hozott ruhákat, és hozott ékszereket. Ajándékokat. És tudjuk, hogy a Szentlélek valóban ilyen drága dolgokkal érkezett, ajándékokkal érkezett, drágaságokkal érkezett, olyan dolgokkal, amivel fel akarja ékesíteni a mennyasszony. Mert a mennyasszonynak nem csak az ő el, és figyeljétek meg, sem az atya, sem a fiú nem öltöztette fel a mennyasszony. Csak a szolga öltöztet. Tehát itt a földön jelenleg minket, Krisztus mennyasszonyát, a gyülekezetet, csak egyedül a Szentlélek öltöztet fel. Aki hiszi, mondhat egy ámen. Amen. És csodálatos, hogy mindent berakott. Mindent, ami arra kell, hogy a világ legszebb mennyasszonya legyen. Minden ahhoz kell, hogy eljegyezze ezt a mennyasszonyt magá, a fiúnak, Izsáknak, és minden, ami ahhoz kell, hogy az utazás visszafelé végbe menjen. Ugye itt három szakaszról beszélünk. Először a keresése a mennyasszonynak, utána megtalálta a mennyasszonyt, a második szakasz az, amikor megvásárolja, felég szerezi, és elbeszéli neki a fiút és az atyát, és a mennyasszony jelölt azt mondja, elmegyek. Ez, amikor mi igent mondtunk Jézus Krisztusnak, hogy eljegyzett bennünket, dicső önmagának, a Szentlélek által, és attól kezdve, amikor megtértünk, el vagyunk jegyezve Jézus Krisztus számára. Még nem láttuk őt, nem is tudjuk, hogy néz ki. Az atyát se láttuk sose, de már rajtunk van a karferec, és rajtunk van a gyűrű. Már jegyesek vagyunk, és Isten úgy lát bennünket, mint a feleségét. Pedig még nem jött létre a házasság, mert az izraeli törvények szerint, a zsidó törvények szerint az eljegyzés az ugyanolyan értékű volt, mint a házasság. Tehát ha valaki akkor megcsalta a másikat, az ugyanolyan házasság törésnek számított, mint hogyha a házasságba csalta volna meg. Ezért mondja a Biblia, hogy az utolsó időkben a mennyasszony ketté válik, a nagy parázna, ugye, aki odaadja magát másnak, és megmarad, a tiszta az még tisztább lesz, dicsőség Istennek, amely megtartja magát az ő vőlegénye számára, és hallgat a szolgára, a Szentlélekre, aki felöltözteti, megtisztítja, átöltözteti, végig tanítja, oktatja, végig elvezeti a pusztán át, és egészen a fiúnak a kezébe teszi. Tehát itt a második szakasz, és a harmadik szakasz pedig az a szakasz, amikor visszautaznak át a pusztán át, visszaérkeznek, és meglátja a mennyasszony a vőlegényt, és érdekes, hogy soha nem látta, de az elbeszélések alapján megismeri. Úgyhogy menjünk tovább. Megérkezik a szolga tehát, hagyj folytassam, megérkezik a szolga, tudod, hogy 10 teve mennyit iszik? Megnéztem. 50 és 150 liter között. Egy ilyen korabeli teve. Tehát ha most megfelezzük 100 liter. Ami azt jelenti, hogy a 10 teve egy sivatagi vándorlás után tudja, hogy megívott a 80 litert. De 100-at lehet. Az azt jelenti, hogy 1000 liter vizet kellett összevödrözni. Mert a szolga nem ívott 1000 litert, de a tevé igen. Tehát a jel nem az volt, hogy neki inni ad, figyeld meg. Az csak az első fele volt, hogy jó indulat, nyitott szívű volt. Hogy nyitott szívű volt, mert ugye messziről, abban az időben messziről megismerték azt, aki nem e vidékről való. És tudod, amikor én is megtértem, rögtön felismertem, hogy a Szentlélek az nem földi szellem, az Istentől származik. És azt megismerte, és ő szeretett volna szolgálni. Érdekes, hogy ő akart volna a Szentlélek felé szolgálni. Ő akart volna a szolga felé szolgálni, és megitatta, de a második jel, ami a fontosabb jel, a 10 teve megitatása, ami nagyon nehéz, és csak kevesen csinálják meg. És figyeled, senki nem beszélte rá ezt a hölgyet, senki nem biztatta és bátorította, magának kellett a döntést meghozni, hogy ezt megcselekszi, és elfogadja, illetve megteszi saját maga akaratából ezt a cselekedetet. Ez azt bizonyította, hogy ő egy kiváló jellem és egy kiváló karakter. Azt mondja itt az ige, hogy az enyém közül kell kiválasztani a mennyasszonyt, ezen elgondolkoztatok már? Szerintetek volt más kiváló leány a vidéken? Biztos vagyok benne. De Jézusnak a legjobb jár. Ezért ez a kijelentés azt hordozza, hogy nem mindenki lesz mennyasszony. Hanem a Szentlélek fogja kiválasztani. És megvan az is, hogy milyen paraméterek alapján, mint ahogy akkor az atya megeskedte a szolgáját, hogy mi alapján választja ki a mennyasszonyt, elhiszitek és tudjátok, hogy a Szentlélek ott a mennyben, a mennyi atyával megbeszélte, hogy mi alapján lesz kiválasztva itt a földön a mennyasszony. Le van írva az Isten igényében. Akik tiszták lesznek, akik megmossák a ruháikat a bárány vérében, akik megengedik, mert azt mondja a Biblia, hogy azok az Isten fiai, akiket a Szentlélek vezérel. A Szentléleknek rendkívül nagy szerepe van a kiválasztásban. Értitek? És ide figyelj, a Szentlélek nem személyválogató, hanem azt a jelet keresi bennünk, amit az Isten elhelyezett. Tehát rajtunk áll a dolog. És csodálatos, ugye Rebeka ezt megteszi mind a kettőt, el tudjátok képzelni, hogy mikor megitatta a tevéket, kemény munka, és ott örül, és nézi, hogy hordja, és egy szempillantás egy tevének, egy vödörvízű, egy szívószányi szippantás, és akkor nincs vége, hol jön az egyik, a másik, stb. Megissza, kifáradt, keményen kifáradt. De ő nem tudta, hogy mire megy ki a jászma. Tudod, nagyon sok ember tenni a jót, de az olyan ember, akinek jó a jelleme, az nem fizetséget teszi a jót, hanem azért, mert ilyen. Amen. Azért, mert ilyen. És ez volt a cél. És akkor látjuk, hogy megtörténik ez, és akkor jön az első jel, ugye tudod, figyelitek az igét, hogy ráhúzza a szolga, miután ez megtörténik, áldja az Isten, ugye, és ráhúzza a karpereszet és a gyűrűt az ujjára és a kezére, és amikor ez megtörténik, akkor el van jegyezve Rebeka, de még mindig nem mondott igent. Rebeka nem tudja, hogy el van jegyezve. A Szentlélek tudja, hogy el vagy jegyezve. Megérkeznek a családtagok, és megy a beszélgetés, tudjátok, az igét felolvastam, azért jó, hogy elolvastam az igét, mert nem kell ismételnem ugyanezt még egyszer. És aztán látjuk azt, hogy eljutnak a házába, a szolga ott is ad ajándékokat, és aztán nyilatkozni kell Rebekának, hogy elindul-e a nagy utazásra. Akar-e felesége is lenni? Fiúnak. Ezt megelőzi két nagyon fontos dolog. Az első nagyon fontos dolog, hogy a Rebeka végighallgatta a szolgának minden beszédét az atyáról és a fiúról. És mindent elhitt. 100%-osan. Ez most vagy a legnagyobb őrültség a világon, hogy létezik ott fent egy atya, és van egy fia, aki a világ leggazdagabb embere, aki a fiának keres feleséget, vagy pedig, de mi alapján hitt Rebeka? Egyrészt a szolga hitelessége alapján, másodszorban pedig nézte az ajándékokat. És el tudod képzelni, senkinek nincs a világon olyan ajándéka, mint az Istennek a lelkének. Amikor, nem tudom, ha megkérdezem tőled, hogy neked Isten adott ajándékokat a drága szent élek által? Ugye semmihez sem hasonlítható. Semmihez. Áldott legyen az Isten. Amikor ő megkeresett bennünket, és elkezdte az ajándékaikat ránk pakolni. És tudod, a Szentléleknek rendkívül sok dolga van, mert 10 tevényi cucc van, amit ránk akar pakolni. Mindenféle ékszer, mindenféle ruha, mindenféle ajándék, mindenféle olyan dolog, ami gyönyörűvé teszi a mennyasszonyt, és ami a legszebben felékszerezi, mert az van megírva, hogy gyönyörű lesz a mennyasszony. És aztán pedig nyilatkoznia kellett, hogy elindul a nagy utazásra. És tudod, valamennyünk életében van egy pillanat, amikor vannak olyan emberek, akik azt mondják, jó, én megtértem és elfogadtam Jézus Krisztust, de ez csak az egyik fele a dolgoknak, mert Jézus azt mondta, hogy nem ő a cél. Ő az út. A végcél az, hogy oda menjünk az Atyához, és együtt legyünk a fiúval. Tudtok egy ámen mondani? Dicsőség Istennek. És itt jön a nagy kérdés. Hányan akarnak igazán az Istennel élni, oda fenn a mennybe? Azoknak fel kell vállalni 3 dolgot, írjátok le. Nem akarok hosszú lenni, mert majd fogunk imádkozni. Én akarnám, hogy megértsétek, hogy az Isten hogyan gondolkodik. Az Isten nem 21. századi módon gondolkodik, hanem ő az igazságnak az atya. Ő neki megvan az ő tiszta gondolkodása, és ő soha nem változik meg. És ugye az első dolog, amit tennie kellett, amit mondtam, hogy el kellett fogadnia minden bizonság tételét a Szentléleknek. Hányatok vagytok ugyanígy, hogy sokszor nincsen semmitek, csak a Szentlélek bizonság tétele a szívetekbe, hogy ez igaz. Amen. Sokszor, amikor olvassuk az igét, olyan hihetetlenek tűnik. Sokszor, amikor hallunk egy-egy bizonságot, olyan hihetetlenek tűnik, de a bennünk lévő Szentlélek bizonságot tesz, hogy Isten fiai vagyunk, és nem csak erről tesz bizonságot, mert mikor megkérdezik tőled, hogy na honnan tudod, hogy a mennybe fogsz jutni? És akkor elmondod az embereknek, hogy hát itt bent bizonságot tesz valaki. Kicsoda? Hát a Szentlélek. Láttad őt valaha? Hát akkor honnan tudod, hogy az igazságot mondja? Egyszerűen tudom. A hívő élet ilyen, hogy ott állunk, és lehet, hogy köznevetség tárgya vagyunk, hogy azt mondják nekünk, hogy honnan tudod, hogy a mennybe fogsz jutni? Meg honnan tudod, hogy meg fogod az Isten fiát látni? Honnan tudod, hogy egyáltalán létezik? Tudom. A szívembe bizonságot tesz a Szentlélek. Csak ennyim van. Mennyasszonynak csak az jöjjön, aki elhiszi a szolgának mindazt, amit mond. Keresztény emberek egy része nem fog a mennybe jutni. A másik része pedig örömmel fog a mennybe menni, mert ő mindent elhisz a Szentléleknek, amit az Isten igéből kijelent a számunkra. Amen. Mindent elhisz. Ha kételkedett volna Rebeka, nem hozta volna meg a második döntést. Azt mondta, hogy ideje felkészülni a nagy utazásra. Miután el lett jegyezve Rebeka, és fölfogta, hogy jegyese lett a világ leggazdagabb emberének a fiának, utána jött a másik döntés, akkor készíts el. És tudod, ki csinálta a fölkészítést? Egyedül a szolga. A szolga döntötte el, milyen ruhát ad rá. A szolga döntötte el, hogy milyen ékszereket ad rá, milyen ajándékokat ad rá, és Rebeka mindent fölvett. Mert ő azt mondta, most már itt jön a második szakasz, amikor átmegyünk a pusztán, és meg fogjuk látni szemtől szembe a vőlegényt. És ez a szakasz, az a szakasz, amikor nincsen más, hogy az Isten igéjét a Szentlélek megelevenítse az életünkbe, és átöltöztessen bennünket, és olvastátok, hogy megfürdessen bennünket az ige fürdőjébe. Minden sömörgőzés levegyen. Mindenféle olyan dolgot az életünkből, amit még képtelenek lennénk megváltoztatni, ő meg tudja változtatni, dicsőség Istennek. Mert ő az a szolga, akinek mindenben hatalma van, hogy elvégezze azt a munkát, amiért fentről küldték őt. Dicsőség Istennek. Ezért ez volt a második nagyon fontos döntése, mindent megteszek annak érdekében, hogy felöltözzek és elkészüljek. És aztán jött a következő, el kellett indulnia a Szentlélekkel a pusztán át, és egészen addig kellett vele menni, amíg a kezét a Szentlélek a fiú kezébe nem tette. És azon megír, hogy abban a pillanatban létrejött a házasság, a sátorban, megtörtént a hatalmas házasságkötés, és dicsőség Istennek, hogy a fiú feleséget kapott. Áldott legyen az Úr neve. Na most szeretnék még két gondolatot mondani, nem akarok hosszú lenni. Eddig izgalmas volt ez a számotokra? Aki igazi keresztény, annak tudnia kell, hogy mi el vagyunk egyezve. Most jelenleg abban a szakaszban vagyunk, miután megtértünk, el vagyunk jegyezve a fiú számára, Jézus Krisztus számára. Soha nem láttuk őt, soha nem találkoztunk vele személyesen, de hiszünk a Szentléleknek, és tudjuk, hogy ő olyan, ami nekünk kijelentette. Dicsőség Istennek. Ezért nem lesz csalódás, mert mikor őt személyesen meg fogod látni, el tudod képzelni, nem lesz meglepetés, csak olyan meglepetés, hogy szebb, még szebb, mint ahogy elmondta. Még jobb, mint ahogy elmondta. Meg fogod őt ismerni. Mikor meg fogod látni a szemeiddel, rögtön azt mondod, ő az, ő az. És ő is meg fog téged ismerni, ezer közül is, ki fogsz tetszeni. Azt mondja, ő az. És figyeld, leszállt a tevéről a mennyasszony, és elé szaladt. És aztán az lefátyolozta magát, ami a szentségnek, a tisztaságnak a jele, és aztán létrejött a házasság, dicsőség az Úrnak. Aztán a második dolog, amit még szeretnék megemlíteni, befejezésképpen, nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, hogy itt a Földön a Szentlélekkel való bensőséges kapcsolatunk dönti el, hogy az Isten föl tud-e bennünket készíteni erre a házasságra. Nincs más. Senki nem tudja a maga eszéből az utat. Senki nem tudja a Jézushoz való utat, csak egyedül a szolga. Meg kell bíznunk benne. Engednünk kell, hogy nap mint nap változtasson és formáljon bennünket. Alakítsa az életünket, és Isten dicsőségére át formáljon bennünket. Dicsőség az Úrnak. De a 27. vers azt mondja, áldott az Úr az én Uramnak, Ábrahámnak Istene, aki nem vonta meg az ő irgalmasságát és hűségét az én Uramtól. Dicsőség az Úrnak ezért, mert Isten hűséges. És aztán még egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a Szent Szellem az, aki mindenféle ajándékokkal, áldásokkal fölöltöztet téged, és olyan csodálatos, hogy ezek már ott vannak nála. És amikor imádkozol nap mint nap, hogy Istenem, szeretnék elkészülni, szeretnék találkozni Jézussal, akkor azt mondja neked az Isten a mennyből, hogy elküldtem az én szolgámat, a Szent Lelket, és ott a 10 teve, minden rajta van, ott van nála, és vedd el, átadja neked, rádadja, és el kell készülnöd, hogy átöltözöl. És tudod, Rebekának egy nagyon-nagyon változás volt az életében. Mert eddig volt egy kedvenc lány, el volt a maga életébe, de utána minden arról szólt, hogy találkozni fog Jézus Krisztussal. Ez volt a lényeg az életébe, és ezért ő komolyan vette ezt, és fölöltözködött, és fölöltöztetőt a Szentlélek. Dicsőség Istennek. És a 60. vers ezt mondja, megállnák Rebekát, és azt mondák neki, te mi húgunk, szaporodjál ezerszel való ezer ízig, és bírja te magad az ő ellenségeinek kapuját. Dicsőség az Istennek. Hogy ez csak annak van megírva, aki valóban a Jézus Krisztus mennyasszonya lesz, hogy egy olyan időszakot élünk meg, amikor örökké valóságban az Úrral leszünk, és vele együtt fogunk gyümölcsözni. Dicsőség az Istennek. És ez az időszak, ez pedig a mennyei lét. A mennyei hely, ahol a fiú együtt van az atyával, és ott lesz a felesége is a gyülekezet. Dicsőség Istennek. Kedves barátaim, nagyon röviden, úgy gondolom, nagyon röviden elmondtam a mennyasszony ősi titkát. A Szentlélek hozzánk is elérkezett. Ha már eljegyzett, akkor vedd komolyan a hívását, mert szeretne téged átöltöztetni, szeretne téged felékesíteni, ha pedig már elindultál a pusztán át, és lehet, hogy az életedből, ugye fiatalok vagytok, de a mi gyülekezetünkben van egy-két idősebb is, aki pedig azt mondja, hogy már úgy érzi, hogy nem sok időt fog itt a Földön élni, azok hamarosan meg fogják látni az Urat, és az ő életükben pedig az a legfontosabb, hogy hűségesek legyenek, és lépésről lépésre menjenek előre. Meg ne álljanak a keskeny úton, hanem menjenek előre, mert az út végén fognak találkozni az Istennek a fiával. Na most, a mai napon ezt meghallottad, ezért nagyon fontos tudnod azt, hogy a Szentlélek te érted érkezett, téged vásárolt meg a fiú számára, és téged akar felkészíteni és elkészíteni. És az is nagyon-nagyon fontos, hogy legszebbé akar téged tenni, áldottá akar téged tenni. És az első kérdésem, amivel befejezném, és még egy kérdésem lesz, hogy engeded-e a Szentléleknek az ő munkáját az életedbe? Ez másképp nem fog menni. Ha megengeded, olyan dolgokat fog a Szentlélek elvégezni az életedben, amit senki nem képes. Ezt nem a fiú végzi, ezt nem az atya végzi, hanem a Szentlélek végzi. Dicsőség Istennek. És a másik nagyon fontos dolog, és egy másik kérdés itt a végére, hogy nem csak engeded, hanem hajlandó vagy-e ezért az árat kifizetni. Nem mindenki, az ő népéből nem mindenki lett mennyasszony, figyeld meg. Csak aki hajlandó volt el is indulni a Szentlélekkel, hajlandó volt végigmenni a Szentlélekkel, hajlandó volt mindenben engedelmeskedni a Szentlélekkel. Ezért egy rendkívül fontos időszakot élünk most meg, és ez az időszak a Szentléleknek való engedelmességnek a korszaka, hiszen az új szövetséget úgy jelöli meg a Biblia, hogy a Szentléleknek a szolgálata. Olvastátok már ezt az igét? Tehát amikor mi Krisztus szolgáljuk most, jelenleg a Szent Lelket szolgáljuk. Mert ez a szolga nem parancsol. Senkire nem ordít. Senkivel nem erőszakoskodik, csak szelíden szól. Figyeled, milyen kedves? Figyelted a történetbe? Hogy mennyire intelligens. Mennyire kedves. Amikor még azt mondják, hogy 10 napig várjunk, akkor is kedvesen, alázatosan mondja, hogy ne késleltessétek. Ne késleltessétek, mert igen sürgős az én dolgom, hiszen a szolga a szívében ott rebegett a vágy. Nagyon szeretném már odavinni a fiúhoz a feleségét, a mennyasszonyát. Ne késleltessétek. És jelenleg ezt az embereknek mondja, ne késleltessétek. Szükség van arra, hogy a munkát el tudjam végezni, és oda tudjam már végre vinni az Úr Jézusnak a mennyasszonyát, és megtörténhessen a mennybe a nagy találkozás. Ne késleltessétek, hanem segítsétek ezt a folyamatot. És akik itt vagyunk a gyülekezetben, dicsőség az Istennek, hogy meg vagyunk erre hívva, el vagyunk hívva, és most a 10 teve lepakolásának az ideje van, amikor kiosztja a Szentlélek az ajándékait, a különböző ruháit, felékszerezi, dicsőségessé teszi az egyházat, a másik fele pedig azt mondja, nem megyek. Elég nekem az, ha megkaptam az ajándékot, de nem akarok találkozni Jézussal. Szörnyű, ugye? Ezek azok az emberek, akik meggyógyulni akartak, ezek azok az emberek, akik akartak bűnbocsánatot, gyógyulást és szabadulást, de nem akarják a fiút. Érdekes, ugye? Emlékeztek arra, amikor Jézus meggyógyítja 10 leprás közül mind a 10-et? De csak egy megy vissza. És azt kérdezi Jézus, hogy nem, de 10 gyógyult én meg? Hol van a többi? És az egy ott áll, nem tudom. De én szeretlek téged, azért jöttem vissza. Mert akarom kifejezni a szívemet. Én akartalak téged látni. Nekem fontos vagy. És most szeretnék veletek imádkozni, és ahogy itt vagy a gyülekezetben, én azt szeretném, hogy Pál apostol azt mondja, hogy nem csak azt szeretném, hogy megtérjetek Sándorral együtt, meg a vezetőkkel együtt, hanem oda szeretnénk állítani benneteket a Szentlélek segítségével Krisztus elé. A mi munkánknak minden kudarc, ha nem állunk oda, ha az egyetlen siker létezik, ha mindannyian oda fogunk állni a vőlegény elé. Dicsőség Istennek. Tudtok egy ámen mondani? Hányan vágytok erre? Dicsőség Istennek. Tehát rajtatok van a kartverec, el vagytok egyezve, engedjétek, hogy a Szentlélek ezt a sok-sok terhet kipakolja, ránk adja, elvégezze az ő dicsőséges munkáját. Kérlek, hajtsd meg a fejedet ott, ahol vagy a helyeden, és fogunk imádkozni. Fogunk imádkozni. És először kérlek benneteket, hogy magatokban imádkozzatok azért, és kérjétek meg az Urat, hogy és mondjátok el neki, hogy engedelmeskedni fogtok a Szentléleknek. Az ő csodálatos munkájának, mert ő olyan csodálatos, annyira kedves. Ő eljegyzett minket a fiúnak, és oda akar állítani bennünket ama napon a fiú elé. Dicsőség az Úrnak. Áldott legyen az Úr neve. És érkezett minden kincset. Figyeled, a Szentlélek minden kincsét ránk akarja költeni. De miért? Nem azért, hogy gazdagok legyünk önmagunkban, hanem hogy a fiúnak legyünk szépek, és meglássuk a mi vőlegényünket szemtől szembe. Hé, gyülekezet! Nem azért áldott az Isten meg bennünket, hogy el legyünk itt a földön, hanem azért, hogy találkozunk a fiúval. A végcél ez. Mit ér, ha az emberek meggyógyulnak és megszabadulnak, de a végén nem akarnak az Úrral találkozni? Én végigmegyek, és tudjátok, most a Szentlélek azt csinálja, szedi össze a mennyasszonyokat. Szedi össze az eklézsiát, és viszi a vőlegény elő. És hiszem, hogy már nem sok nap is meglátjuk őt. Halleluja. Nem sok nap is meg fogjuk őt látni. Dicsőség az Úrnak. És most kérlek, álljatok fel, és együtt fogunk imádkozni. Annyira szeretek itt lenni közöttetek, mert ti szeretitek az igét. Nem kell semmi nagy viccet mondani, nem kell semmi nagy puffogtatást csinálni, hogy ide figyeljetek. Akarjátok tudni, mit mond az Isten nekem? Így van ez? Amen. Akkor gyertek, adjunk hálát a Szentlélekért. Hányan vagytok már betöltve Szentlélekkel? Ilyen-olyan ajándékokkal, csodálatos. Nyugodtan nem állt fel a kezedet. Már a megtérés ott kezdődik, hogy a Szentlélek ott van az életedben. Dicsőség Istennek. Akkor gyere, adjunk hálát ezért a Szentlélekért, és ne használjuk ki, hogy szelíd és kedves. A végcél az, hogy nem itt akar csak felöltözteti, meggyógyítani, felégszerezni, hanem azért teszi ezt, mert a fiú elé akar állítani bennünket. Dicsőség Istennek. Amen. Dicsőség az Úrnak. Gyertek, adjunk érte hálát, emeljétek fel a szíveteket, és a drága Szentlélekért adjunk hálát, mert ő a szolga, aki azért érkezett, hogy oda vigyen bennünket, és vele fogunk menni. Dicsőség Istennek. Átmegyünk mindenen, minden helyzeten, és ő oda fog bennünket állítani. És akik szeretik a Szent Lelket, akik megengedik a Szentléleknek a munkáját az életükbe, azok az emberek meglátják a vőlegényüket, Jézus Krisztus, dicsőség az Úrnak. Gyertek hangosan, ha tudtok, vagy mehettek vele együtt így imádkozni, imádkozunk hangosan. Atyám, köszönöm a drága Szent Lelket. Köszönöm, hogy megvan írva, hogy amikor Jézus elment és fölment a mennyben, akkor azt mondta, hogy megnyerte a vigasztaló drága Szent Lelket. Dicsőség neked ezért, Uram. És azt mondta, hogy jobb nekünk, hogyha ő eljön. Köszönöm, hogy most már megértettük, hogy miért jobb ez nekünk. Azért, mert kiválasztottál bennünket Krisztus mennyasszonyának. Áldott legyen a te neved, Uram. Köszönöm ezt az ősi titkot. És köszönöm, hogy ez az ősi titok az, hogy te kerestél bennünket. Nem mi kerestünk téged, hanem te kerestél bennünket. Ezért most hálát adok, drága Szentlélek, hogy én értem is eljöttél. Hogy engem is megkerestél. Én nem tudom, hogy milyen értéket láttál bennem, de köszönöm, hogy megtaláltál. És köszönöm, hogy gyűrűt húztál az ujjamra. És köszönöm, Istenem, hogy azért jöttél, hogy odaállítsál egy napon Jézus Krisztus elé, mennyei vőlegény elé. Dicsőség neked ezért, Uram. Ezért köszönöm, Szentlélek, a drága személyedet, drága munkádat. Köszönöm a te drága értékeidet, kincseidet, amit az atyai házból hoztál. És drága Szentlélek, nekem szükségem van valamennyire, de nem azért, hogy önmagamnak tetszelegjek, hanem azért, hogy találkozhassak az én vőlegényemmel. Ezért köszönöm, Szentlélek, aki elhívtál, köszönöm neked. Köszönöm, Szentlélek, aki átöltöztetsz, és kifizetted értem az árat. És köszönöm, Szentlélek, azt is, dicsőség neked, hogy a célod az, hogy átviszel a pusztán át, és odaállítasz a vőlegény elé. Dicsőség neked ezért. Uram, hálát adok neked. Köszönöm, hogy itt vagy. És akarom, hogy munkálkodj az életembe, akarok a te szelíd hangodra figyelni, akarok rád nézni, akarlak téged szeretni és téged követni, mert tudom, hogy te azért érkeztél, mert elküldött az atya, hogy a fiúnak feleséget szerezzél. És én örömmel megyek a vőlegény elé, és én örömmel találkozok vele, és cselekedjél, és vigyél engem előle, Jézus nevével, mindenki mondja, ámen. Köszönöm, drága barátaim, testvéreim, hogy elmondhattam ezt az üzenetet. Én hiszem, hogy a szívetekbe zártátok, és megértettétek az Isten gondolkodás módját, és örültök, hogy milyen nagy megtiszteltetésben van a részünk, hogy mi vagyunk a Jézus Krisztus mennyasszonya. Dicsőség az Úrnak. Ámen.